A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Ma este a Trend FM és a China Media Group közös Ezerarcú Kína című műsorában először a kínai országos népi gyűlés képviselőjének a kínai nemzeti tudományos és technológiai innovációra vonatkozó javaslatait olvasom majd fel. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy az első negyedéves visszaesés után áprilisban a maszkoknak és egyéb járványellenes anyagoknak és berendezéseknek köszönhetően több mint 8%-kal nőtt a kínai export. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Tehát először Sun Dongming, a kínai országos népi gyűlés képviselő által tett javaslatokról lesz szó, melyet a nemzeti tudományos és technológiai innovációval kapcsolatban tett. Sun Dongming 42 éves és az országos népi gyűlés képviselője, a Kínai Tudományos Akadémia kutatója, 2006-ban a Jilini Egyetemen szerzett PhD fokozatot, majd ösztöndíjasként tanult Japánban a Tokiói Műszaki Egyetemen és a Nagoyai Egyetemen, ahol nanoelektronikai eszközöket kutatott. 6 évig tanult Japánban, de Sun rosszul beszél japánul, elmondta, hogy nincs nyelvtehetsége. Minden idejét tudományos kutatásokra fordította és arra törekedett, hogy a lehető leghamarabb visszatérjen Kínába. Amikor elbúcsúzott japán tanárától, csak angolul beszélt. 2012-ben tért vissza Sun Kínába, és a Kínai Tudományos Akadémia Fémkutató Intézetében kezdett dolgozni, fő kutatási területe a nanoszén elektronikai eszközök. Sun Dongming Japánban 6 éven át a japán professzor ötleteinek és útmutatásainak megfelelően folytatta munkáját, tudományos kutatási eredményeinek tulajdonosai mások. A külföldi tudományos kutatóintézetben mélyebben át lehet érezni, hogy az alaptechnológiát nem lehet megvásárolni. Tehát minél többet értem el külföldön, annál inkább szerettem volna visszatérni hazámba, mondta Sun Dongming. A COVID-19 járvány kitörése idején Sun a Fémkutatóintézet Munkavállalói Szövetségének elnökeként dolgozott a járvány megelőzési és ellenőrzési fronton. A maszkhiány ösztönözte Sun tudományos kutatását, és diákjainak elmondta, hogy mivel a nanoszén anyagot kutatják, tőlük függ, hogy alkalmazhatók-e az új anyagok a járvány elleni védőfelszerelésekben, illetve a vírus detektálásában. Az elmúlt 3 hónapban a kutatócsoport bizonyos kutatási eredményeket el is ért. Sun jelezte, hogy a járvány leginkább arra hívta fel a figyelmét, hogy a tudományos kutatásnak az állam és az emberek szükségleteit kell szolgálnia. 2018-ban a fiatal tudományos és technológiai dolgozók képviselőjeként Sun Dongmingot beválasztották a 13. országos népi gyűlésbe. Az utóbbi években Sun Dongming gyakran beszélget olyan emberekkel, akikkel régen nem szeretett beszélgetni, írják kínai szerkesztőink. A tudományos kutatás mellett felkeresett kormányzati technológiai osztályokat, ellátogatott együttműködő kutatóintézetekbe, széles cserekapcsolatokat alakított ki. Sun szerint az országos népi gyűlés képviselőinek javaslatai legyenek működőképesek. Ha kutató vagyok, jól kell végeznem a kutatást. Ha az országos népi gyűlés képviselője vagyok, akkor átfogóan meg kell értenem a tudományos és technológiai közösség, valamint a tudományos dolgozók jelenlegi helyzetét, a problémáikat és elvárásaikat, javaslatokat kell tennem a nemzeti tudományos és technológiai innovációra, mondta Sun. Idén május 22-én lesz Pekingben a 13. országos népi gyűlés 3. ülésszaka. A népi gyűlés rendszer Kína alapvető politikai rendszere. Az országos népi gyűlés a legfelsőbb államhatalmi szerv, amelybe a tartományok és az autonóm területek, a különleges közigazgatási övezetek, valamint a hadsereg küldenek tagokat. A gyűlés gyakorolja a törvényhozási jogot, dönt az állami élet fontos kérdéseiről. Idén a javaslatom az, hogy integráljuk az anyagok, a fizikai kutatóintézetek és az egyetemek előnyeit, valamint a gyártóipari alapítványt egy 2 megawatt teljesítményű, spallációs neutronforrású nagy tudományos eszköz felépítésére, mondta Sun. Sun Dongming egyébként tudományos koncepciót fogalmazott meg, amivel kapcsolatban elmagyarázta, hogy a spallációs neutronforrás kicsit elvontnak hangzik, de egy példán keresztül talán jobban érthető tette hozzá. Mint mondta, a kamera természetes fényt használ, a CT-gép pedig röntgenfelvételt használ a vizsgálathoz. A spallációs neutronforrást a nagy teljesítményű gépek fizikai vizsgálatához használják. és hogy hogyan lehet ellenőrizni a 10 méternél nagyobb átmérőjű több száz tonna súlyú gépeket, például fúrókat és pajzsokat? Sun Dongming elmondta, most általában biopszia vizsgálatra van szükség, ami nem csak a gépet rongálja, hanem csupán részleges, korlátozott adatokat ad. A spallációs neutronforrású technológia megvalósíthatja a nagyméretű gépek fizikai vizsgálatát működés közben, és működési adatokat is ad a gép károsodása nélkül. Ennek a nagy tudományos berendezésnek az építése közvetlen segíti az anyag- és berendezésgyártó ipar szintjének növelését, tette hozzá. Sun Dongming elkészítette javaslatát, most nagy várakozással tekint a közelgő gyűlésre. Az utóbbi években Sun Dongming hallgatókat irányított a nanoszén alapú rugalmas elektronikus eszközökkel kapcsolatos kutatás terén. Most őt hallják.
A jövőben néhány elektronikus eszközünk rugalmassá válhat. A testen, bőrön viseljük majd. Így az érzékelés, a kijelzés, a monitorozás és a kommunikáció bizonyos funkciói megvalósíthatóak, ami nagyban megváltoztatja a jövőbeli életünket és gyártási módszereinket. Ha a Lianoning tartományban összevonjuk a fejlett anyagok fejlesztését és az intelligens gyártást, ez a technológiai innováció javíthatja az egész iparágunkat, és elősegítheti az ipari fejlesztéseket is.
Sun Dongming kutatót, a kínai országos népi gyűlés képviselőjét hallották. Hogy a tudományos kutatás jobban támogassa Liaoning tartomány gazdasági fejlődését, 2018 áprilisában létrehozták a Kínai Tudományos Akadémia Fémkutató Intézetének Shenyangi Anyagtudományi Nemzeti Laboratóriumát, amely az egyetlen nemzeti kutatóközpont az anyagkutatás területén Kínában. Tavaly az Országos Népi Gyűlés ülésszakán Sun Dongming javaslatot tett a központ építésének támogatásáról. A javaslat tökéletesítése érdekében meghívta kollégáit tanácskozni. A kollégák javaslatainak meghallgatása után Sun Dongming azt is felvetette, hogy az illetékes állami szervek támogassák a kutatóközpont tudományos és technológiai eredményeinek átalakítását, és végezzék el a nemzeti nagy tudományos kutatási projektek vagy speciális kutatási tervek végrehajtásának megszervezését. Ismét Sun Dongmingot hallják.
Az anyagok jelentik a legfontosabb láncszemet az egész területen. A jövőben az intelligens gyártás, az információs elektronika és az ipari fejlesztés mind szorosan kapcsolódnak a fejlett anyagokhoz. Remélem, hogy a javaslat révén az illetékes minisztériumok nagyobb figyelmet fordítanak erre a kérdésre, és szolgálják Lianoning gazdasági és társadalmi fejlődését.
Sun Dongming kutatót, a Kínai Országos Népi Gyűlés képviselőjét hallották, aki 2018-ban javaslatokat tett a Shenyangi Fejlett Anyagok és Intelligens Gyártási Innovációs Hegyvidék építésének támogatására. A fejlett anyagok és az intelligens gyártás ötvözésére innovációs alapot hoztak létre, és az illetékes minisztériumok nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek. Shenyangba látogattak, ahol helyszíni vizsgálatot is végeztek az ügyben. Az elmúlt 3 évben Sun Dongming javaslatai egy irányba mutattak és összefügtek. A Nemzeti Innovációs Fejlődési Stratégia lehetetlen a tehetségek támogatása nélkül. Sun Dongming nem csak javaslatokat tett a végzős hallgatók beiratkozási tervének liberalizálására, a tényleges kutatással összekapcsolva, hanem megragadta a lehetőséget az Országos Népi Gyűlésen való részvételre, valamint egyéb lehetőségeket, hogy a tehetségek munkájára vonatkozó javaslatokat tegyen. Sun javaslata már megjelent az állam által kiadott tehetségértékelésről szóló véleményekben. A Kínai Országos Népi Gyűlés képviselőjeként Sun nem sok, évente egy vagy két javaslatot nyújt be, de a tudományterületről, a tehetségértékelésről, az eredeti innovációs képességről, valamint a tudományos és technológiai eredmények átalakításáról tett javaslatok mind fontos referenciákká váltak a minisztériumok számára a döntések meghozatalához. A Nemzeti Fejlesztési Reformbizottság Sun Dongmingnak küldött köszönőlevelében kiemelte, hogy a Shenyangi tudományos és technológiai infrastruktúra építése egyrészt az észak-kelet-kínai régi ipari bázis újjáélesztésének szempontjából jelentős, emellett fontos referencia jelentőséggel bír a kapcsolódó munkák elvégzésében is, írták kínai szerkesztőink.
Ezer arcú Kína.
És most arról, hogy miután számos intézkedést bevezettek a kőkereskedelmi cégek nehézségeinek leküzdése érdekében, Kína exportja 8,2%-kal nőtt. A kínai vámhivatal által közzétett legfrissebb adatok szerint idén az első 4 hónapban a kínai áruimport és export összértéke 9000 milliárd yuan volt, ami 4,9%-os csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Viszont ha az első 4 hónapot nézzük összesen, akkor a visszaesés 0,5 százalékponttal szűkebb, mintha csupán az első 3 hónapot nézzük. Áprilisban ugyanis az összes export 8,2%-kal nőtt, ami idén az első pozitív havi növekedés volt. A statisztikai adatok azt is megmutatják, hogy áprilisban a kínai külkereskedelem importjának és exportjának összege elérte a 2500 milliárd yuant, és ez a szám csupán 0,7%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Az export teljes értéke 1400 milliárd yuan volt, ami 8,2%-os növekedés. Az importforgalom meghaladta az 1000 milliárd yuant, ami több mint 10%-os visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Könnyen kiszámolható, hogy a kereskedelmi többlet 318 milliárd yuan volt. Erről Li Wenkui, a kínai vámhivatal statisztikai osztályának vezetője a következőket mondta.
我国外贸进出口降幅较一季度收窄了5.7%.
Idén áprilisban a kínai külkereskedelem visszaesése 5,7%-ponttal szűkebb, mint az első negyedévben volt. Az export idén először nőtt. Ez azt jelenti, hogy Kínában konszolidálódott a járványmegelőzés és ellenőrzés pozitív tendenciája. A gyártás újraindulása továbbra is jól halad. A külkereskedelem stabilitására vonatkozó intézkedések hatásai megjelennek. Idén januártól áprilisig Kína behozatala és kivitele az övezetés út mentén fekvő országokkal 5,8%-ponttal magasabb, mint Kína külkereskedelmének általános növekedési üteme. Az övezetés út építése nagy jelentőséggel bír a piac diverzifikációjának előmozdítása és Kína külkereskedelmének stabilizálása szempontjából.
Li Kuiwent, a kínai vámhivatal statisztikai osztályának vezetőjét hallották. A vámhivatal által kiadott adatok szerint idén az első 4 hónapban az ASEAN államok lettek Kína legnagyobb kereskedelmi partnerei. Kína és az ASEAN közötti kereskedelem teljes értéke 1350 milliárd yuan volt, és ez 5,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának számait. Az Európai Unió Kína második legnagyobb kereskedelmi partnere, a kölcsönös kereskedelem összege 1230 milliárd yuan volt, ez viszont 6,5%-os visszaesés. Az Egyesült Államok Kína harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere több mint 958 milliárd yuannal, és ez a forgalom csökkent a leginkább, 12,8%-kal volt kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Viszont Kína és az övezetés út mentén fekvő országok között az import és export teljes értéke csaknem 1,1%-kal növekedett, és 2760 milliárd yuan tett ki, ezzel több mint 30%-át adva a kínai külkereskedelem egészének. Erről egyébként meg kell jegyezni, hogy csaknem 2%-ponttal nőtt ezen országok aránya a teljes külkereskedelemben. Idén az első 4 hónapban a kínai magáncégek külkereskedelmének teljes értéke csaknem 4000 milliárd yuan volt, ami 0,5%-os emelkedés, és a kínai külkereskedelem egészének több mint 43%-át tette ki. Ez az arány 2,3%-ponttal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A mechanikus és elektromos termékek exportja csaknem 6%-kal csökkent 2790 milliárd yuanra. Egyébként ezek a termékek az összes export értékének csaknem 60%-át tették ki. Ha a járványvédelmi maszkokat is beleszámítjuk, akkor a textil termékek exportja csaknem 6%-kal nőtt, több mint 261 milliárd yuan volt. Zhuang Rui, a Kínai Kereskedelmi Egyetem Nemzetközi Gazdasági Kutatóintézetének vezetőhelyettese szerint az áprilisi kínai export fellendülése pozitív jel. Tükrözi a kínai gazdaság rugalmasságát és a külső piac erős keresletét a Made in China iránt. De arra is figyelmeztet, hogy az export egyhavi visszapattanása nem feltétlenül jelent hosszú távú tendenciát, és az áprilisi import jelentősen csökkent, ez viszont aggasztó. Összességében Kína külkereskedelmi fejlődése továbbra is összetett és súlyos helyzettel néz szembe. A külkereskedelem stabilizálásának munkáját továbbra is meg kell erősíteni, mondta. Bai Ming, a kínai kereskedelmi minisztérium nemzetközi kereskedelmi és gazdasági együttműködési kutatóintézetének kutatója szerint áprilisban Kína exportja főleg amiatt pattant vissza, mert rengeteg külkereskedelmi cég már újraindult, a járvány előtt aláírt megrendeléseket fokozatosan teljesítik. A járvány megelőzési és ellenőrzési anyagok exportja jelentősen nőtt, bizonyos mértékben ez húzta az exportot. A kínai vámhivatal statisztikai adatai szerint áprilisban a kínai járvány megelőzési és ellenőrzési anyagok átlagos napi exportértéke egy hónap alatt több mint a háromszorosára növekedett. Gao Feng, a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője május 7-én jelezte, hogy bár az áprilisi külkereskedelem visszaesése szűkebb volt, de a külkereskedelem lefelé irányuló nyomással néz szembe. A járvány külföldön továbbra is terjed, ami óriási hatással van a globális gazdaságra és kereskedelemre, a bizonytalanságok és instabil tényezők jelentősen megnőttek. A szóvivő elmondta azt is, hogy a közelmúltban a kereskedelmi minisztérium által a kulcsfontosságú tartományokról és városokról, a különféle behozatali és kiviteli kamarákról és kulcsfontosságú cégekről készített felmérések szerint a külkereskedelmi vállalatok továbbra is nehézségekkel szembesülnek, például a megrendelések visszavonásával vagy elhalasztásával, az új megrendelések aláírásával kapcsolatos nehézségekkel és a rossz logisztikával. A kínai kormány számos intézkedést vezetett be a külkereskedelmi cégek nehézségeinek enyhítése érdekében. Fokozza a határokon átnyúló e-kereskedelem fejlesztését, támogatja a vállalkozások együttműködését híres nemzetközi e-kereskedelmi platformokkal, növeli a hiteltámogatást, ugyanakkor ösztönzi a vállalkozásokat a belföldi piac felfedezésére is. A napokban a kínai államtanács úgy döntött, hogy az eddig létrehozott 59 úgynevezett határokon átnyúló e-kereskedelmi komplex tesztterület létrehozásának tapasztalatai alapján 46 új tesztterületet hoznak létre. Erről Ren Hongbing, a kínai kereskedelmi miniszter segédje elmondta, az összesen 105 tesztterület 30 tartományt, önkormányzatot és autonóm régiót lefedő közös fejlesztési mintát képez. A feldolgozóipari kereskedelem Kína külkereskedelmének és nyitott gazdaságának fontos része. A COVID-19 járvány súlyosan támadja a világgazdaságot, a feldolgozóipari kereskedelemre gyakorolt hatása gyorsabb és közvetlen. Kína több módon is támogatja a feldolgozóipar fejlődését. Erről Li Xinguyant, a kínai kereskedelmi minisztérium külkereskedelmi osztályának vezetőjét hallják.
Először a feldolgozóipari kereskedelem technológiai részének és hozzáadott értékének javítására, valamint az ipari lánc bővítésére törekszünk. A feldolgozástól és összeszereléstől a technológiára és a márkamarketingre helyezzük a hangsúlyt. Előmozdítjuk a gyártás és a szolgáltatás kereskedelem integrált fejlesztését. Másodszor támogatjuk a Közép-Nyugat és Észak-Kelet-Kínai régió termelési kapacitásának átruházását és a regionális összehangolt fejlesztés elérését. Harmadszor támogatjuk a feldolgozóipari vállalkozásokat a belföldi piac felfedezésében, erősítjük a termelés, az ellátás és a marketing kapcsolatát, és elősegítjük a bel- és külkereskedelem összehangolt fejlesztését.
Li Xinguyant, a kínai kereskedelmi minisztérium külkereskedelmi osztályának vezetőjét hallották. A kínai államtanács napokban tartott sajtókonferenciáján Ren Hongbing kijelentette, hogy a kereskedelmi minisztérium fokozza az intézkedés sorozat végrehajtását a külkereskedelmi vállalatok piacainak és megrendeléseinek megtartása érdekében. Ren Hongbing hallják.
Erős az ipari alapunk, amely a reform és a nyitás politikája eltelt 40 évében jött létre. A világ legteljesebb ipari rendszerével rendelkezünk. Ez az átfogó előny erős támogatást nyújt külkereskedelmünk fejlődéséhez. Ugyanakkor a külkereskedelem erős rugalmassággal, nagy potenciállal és erős versenyképességgel rendelkezik, és nem változik a hosszú távú fejlesztési tendencia. Különösen erős a külkereskedelmi cégek innovációs tudatossága, az új piacok fejlesztésének képessége és a válságok hatásokra való reagálási képesség. Ezért bízunk benne, hogy képesek vagyunk nagyszerű eredményeket elérni a külkereskedelem további fejlesztésében.
Reng Hongbint hallották, aki elmondta azt is, hogy a kínai vezetés mindent megtesz azért, hogy minimalizálják a járvány hatásait, és mindent megtesznek az alapvető külkereskedelmi külföldi tőke stabilizálása érdekében.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért ma az Ezer arcú Kína című műsorba, de remélem holnap este ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét velem tartanak majd. A kínai szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, Lakatos Lászlót hallották.